Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérjük, áld meg bennünket ezen az estén. Áld meg a hálózásunkat, amivel elé borulunk, és megköszönjük azt, hogy Istenünk voltál az elmúlt napokban és ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük, hogy ott vagy velünk életünk dolgaiban, családunkban, munkánkban. Köszönjük, hogy gondolatainkat neked adhatjuk át, és tőled kérhetünk tanácsot. Köszönjük, hogyha szükségünk van rád, akkor te mindig kész vagy segíteni, hogy te uralkodsz rajtunk, és szükségeinket betöltöd. Kérünk erre az Isten tiszteletre, és szálljon a te áldásod. Te légy az, aki megáldod az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját, hogy neked teremünk gyümölcsöket életünk el gazdagon. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Református bibliolvasó kalózunk szerint mai napi igéket olvasom. Mai napi ige Máté evangélium a 14. fejezet 13. verstől a 21. versig bezárólag. Tehát Máté evangélium a 14. fejezet 13. verstől a 21. versig terjedő szakasz. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította a betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá a tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ők pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyeret és az tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ebben a mai világban talán az egyik legégetőbb kérdés, amivel szembesül minden ember, de szembesül a keresztény ember is. És választ kell adnia a kenyér kérdésre, hiszen már hallottam olyan reklámokat, hogy Magyarországon a gyermekek több mint a fele éhezik. Vagy a létminimum alatt élnek az emberek 60%-ban. És eszembe jut Indira Gandhinak a kicsit megjegyzése, kicsit elgondolkodtató magyarázata, vagy legalábbis a kereszténységgel szembeni véleménye, hiszen ő maga, ugye buddhista lévén, mindenféle tanítást megvizsgál, és egyiket sem veti el. És a kereszténységgel kapcsolatban megjegyzi, hogy ha Jézus, vagy az Isten ebben a világban meg akarna jelenni, akkor azt nem tehetné másképpen, csak kenyér formájában. Hiszen Indiában, tudjuk, talán ott a legtöbb az éhező. Ebben a történetben Jézus enni ad embereknek. Szám szerint 5000 ember, többször több helyen megtalálható ez, mindegyik evangéliumban megvan, Márkban, Lukásban, Jánosban, hasonló módon hozza a történetet az evangélium, valószínűleg nagyon fontos, és biztos, hogy üzenetét tekintve is az. Hasonló a szituáció, hasonló helyzet mindegyik evangéliumban, gyakorlatilag csak minimális részeket változtat, vagy tér el a beszámoló, mivel különböző emberek látták, hogy különböző embereknek a leírásából olvashatjuk és hallhatjuk, de mindegyikben egy a lényeg, egy olyan helyen vannak Jézus tanítványok és a sokaság, ahol igazából nincsen más, csak fű, pusztaság. Lakatlan vidék, csak mondjuk néhány órai járóföldre vannak települések, falvak vagy városok. A történet kezdete, ugye amit nem olvastam, de ha a Bibliát olvasunk, akkor látjuk, hogy az egész onnan indul, hogy keresztelő Jánost kivézi Heródes. A Heródes negyedes fejedelem, ugye nagy Heródesnek a fiam, gyermeke, egy szórakozó időszak, vagy egy szórakozással eltöltött este közben teszi ezt a felelőtlen ígéretet, és ki is használja mostoha lánya ezt az ígéretet, és megöleti keresztelő Jánost. Jézus, mikor meghallja ezt, nyilván gyászolni szeretne, szeretne egy kicsit elvonulni, csendben lenni, kicsit az isteni gondviselésre, az isteni üzenetre, az isteni erőre, szentlélekre, magában és az atyával való közösségben támaszkodni. Ekkor szeretünk, ha rossz hírt hallunk, szeretünk egy picit egyedül lenni, átgondolni. A legjobb helyre menne az Istennel való mélyebb közösségre, az imádságra, és az, hogy nem úgy sikerül, az nem biztos, hogy baj. Az Istennek érdekes módon van lehetősége is. Az Isten úgy hagyja az embereket saját maguktól dönteni, és a szükségeket mindig is betölti még akkor is, hogyha ez saját maga terveiben éppen nem úgy alakul, vagy nem úgy gondolta volna. Amikor a sokaság Jézus után megy, és Jézus látja, hogy ott vannak, akkor azt várnánk, hogy dühös lesz, mérges lesz. Azt látnánk, hogy azonnal elküldi őket, hiszen tudjuk, hogy ha mi magunk egy picit el akarunk vonulni, a családban, akár otthon, sokan vannak körülöttünk, és nem sikerül félre menni egy picit egy magányos helyre, vagy elcsendesedni, mert jönnek a vendégek, vagy mert a családnak a gyermekei nyaggatnak, és vagy a férjem, feleségem, és még megtalál valamilyen okkal, akkor dühösek leszünk, mérgesek leszünk. És elküldjük őket, gondolván arra, hogy tényleg ez a mi időnk, ez a mi életrészünk. Kicsit lehetne kompromisszumot kötni, kicsit lehetne saját magunkra gondolni. És ebben is van igazság, csak hogy Jézus meglátja a szükséget. Látja azt, hogy akik oda jöttek, azoknak szükségük van rá. Szükségük van arra a fényre, amit ő hozott ebben a világban, aminek az isteni jelenlét, ami eltávolítja, ami szertézi a sötétséget, ami a betegségeket meggyógyítja, ami a bűnt, a gonoszt eltávolítja az emberek életéből. Azt olvassuk, hogy megszánta a sokaságot, és meggyógyította a betegeinket. És aztán jött az este. A történetet tudjuk, ami utána következik, az is érdekes. Jézus tengeren jár, tehát egy ilyen összefüggő üzenet van az egészben, hogy Jézus a világ minden egyes dolga, minden egyes teremtett valósága fölött uralkodik, tehát az emberi egzisztencián túl, tehát azon, hogy a mi életünkben neki van hatalma arra, hogy csodát tegyen, azon túl ő a természeti elemek fölött is uralkodik, és a természeti elemeknek is parancsol. Csodát tud tenni, jár a tengeren. Tehát ez mindenféleképpen egy csoda. Az 5000 ember megvendégelése is. Bár többféle magyarázat van erre a történetre, most csak néhányat hadd mondjak, mielőtt kicsit belemegyünk jobban a saját értelmezésünkbe. Ugye a fundamentalista biblia magyarázat az az egyik legradikálisabb, ami azt mondja, hogy itt szó szerint azt kell értenünk, hogy a kenyerek megszaporodtak, a halak megszaporodtak. Fizikai csoda történt, Jézus megáldotta, Isten áldásával az egész egy olyan szaporulattá vált, ami az Isten mérhetetlen gazdagságának és mérhetetlen hatalmának az üzenete. Ez a, amit olvasunk. Aztán van liberális biblia magyarázat. Ugye a liberális biblia magyarázatról tudni kell, hogy ő minden csodát igyekszik valamilyen módon megmagyarázni. Mózes átmegy a Vöröstengeren a zsidókkal, akkor az úgy történik, hogy keleti szél fúj, kiszárítja a mocsarat, ami igazából nem is tenger, és akkor azon a mocsáron, száraz mocsáron keresztül mennek a zsidók, és amikor visszafelé fúj a szél, akkor beleviszi a nedvességet a mocsárba, és beleragadnak a kerekek, és ott marad a fáraónak a serege. Na hát ilyen magyarázattal szolgálnak erre a csodára is, lehet ilyet olvasni. Például azt mondják, hogy amikor Jézus leülteti az embereket, akkor tulajdonképpen, amikor azt látják, hogy ő is odaadja azt, amiük van, azokat a halakat, azokat a kenyereket, akkor mindenki előveszi a saját kis elemózsiáját, és megosztja a többiekkel. És miután mindenki megoszt mindenkivel mindent, ezért hát tulajdonképpen itt a csoda, a lelki csoda, lélek csoda történik, felszabadulnak az emberek önzései, a birtoklási vágy megszűnik, és közössé teszik, amiük van, és az a közös, az nem csak mindenkinek a saját étkezésére elég, hanem elég a többiek étkezésére is, úgy, hogy még ami marad, abból is 12 kosárral összeszednek. Hát, ez nincs leírva a Bibliában, de bele lehet látni. Ez Biblia magyarázat, még elfogadható, valamilyen vonalon még ezt is meg tudja az ember érteni, és talán Jézusnak az üzenetéből még ez is következik. Persze, én ezzel már kevésbé értek egyet, hiszen az Istennek a csodáit azért érdemes csodaként venni. Tehát, hogyha ez a kenyerek és a halak megsokszorozódását jelenti, akkor én úgy élem meg, hogy ez a kenyerek és a halaknak a megsokszorozódása. Kicsit közelebb vagyok a fundamentalista biblia magyarázathoz ezt tekintetben. No, csak hogy legyen egy kis ízelítő abból, hogy milyen más magyarázatok is vannak még. Ugye mindig hallunk ilyen science fictionbe illő biblia magyarázatokat, Denikentől például, hogy mi Istenek ivadékai vagyunk, és ez nem más tulajdonképpen, mint az, hogy valahonnan az űrhajókkal érkeztek az emberek, és vannak ilyen misztikus űrlények, akik segítik az emberiséget Isten formájában, és megjelennek néha. És tulajdonképpen van olyan magyarázat, ami azt mondja, hogy Jézus is egy ilyen űrlény volt, vagy űrből jött ember, és tulajdonképpen, amikor Jézus leülteti a fűbe az embereket, 50-esével és 100-assával, ugye Lukács és Márk, János írja, akkor azért ülteti le, hogy a repülőgépből jól meg tudják őket számolni, és akkor pontosan annyi élelmiszer tudjanak juttatni gyorsan oda, és ők azt szét tudják osztani az emberek között, hogy így is azt a fajta missziót, amit Jézus a lélek üzenetével, vagy hát egyfajta emberibb, vagy magasabb szintű, magasabb lényektől származó szociális magatartás formát közvetítő üzenettel próbál alátámasztani, hogy ne lássák, hogy azt honnan kapják, honnan transzpontálják oda, ezért a magas fűbe leülteti a társaságot, és azok a magas fűbe nem látnak semmit. És így egy kicsit ilyen science fictionbe illő dolog, kicsit nagyon science fictionbe illő dolog történik. Na, csak azért mondtam el, hogy lássuk, hogy azért van ilyen is. Mi azonban, hát összességében véve, én nem hiszem, hogy azért lennénk itt, mert ebben így valahogy valamilyen módon hinnénk, de ha találkozunk vele, akkor ne csodálkozzunk rajta. Itt Isten van jelen, Jézus Krisztus van jelen, és Jézus Krisztus látja az embereknek a szükségét, hogy ők ennének, és megelégíti a szükségüket, mindenki eszik. Mi történik? Az emberek rájönnek arra, hogy Jézus gyógyít. Rájönnek arra, hogy ha oda mennek hozzá, akkor meggyógyulnak betegségeiből. És mennek. Vonzza őket valami, vonzza az istenség, Krisztusi jelenlét, és ők mennek. Képesek egész messze, egész sok mindent megtenni azért, hogy Istennel, hogy Jézus Krisztussal legyenek. Ez mindig is így volt a világtörténelem során, amikor valahol valaki megérezte azt, hogy ott Isten jelen van, akkor erről felül képes volt sok mindent feláldozni, sok mindent megtenni azért, hogy ott legyen Isten közelében. Vannak olyan templomok, amelyek nem a belvárosba épültek. Svédországban, hogyha körülnézünk, vagy Finnországban, akkor azt látjuk, hogy sok olyan templom van, de Németországban is van több helyen, hogy a falun kívül valamilyen dombon, és oda mennek az emberek. A falun településen kívülre is képesek elmenni, elgyalogolni, vagy autóval kimenni. Régen ugye gyalogoltak, manapság már nagy parkolókat építenek, hogy az autókat is lehessen valahol tenni. De mennek. És ezzel így vagyunk mi is, talán így vagytok ti is vele, azért minden Isten tisztelet egyfajta áldozattal jár. Valahonnan eljön az ember, ott hagyja a családját, vagy a családdal együtt érkezik, de mindenképpen nehézségeken kell keresztül küzdenie magát azért, hogy az Istennel együtt legyen. Mert érzi, hogy ha Istennel van, akkor ott változnak a dolgok, akkor ott történik valami, meggyógyulnak a betegségek. A lélek meggyógyul, és meggyógyul a test is. Nagyon sokszor a lélek betegsége okozza a test betegségét, és ezzel ma az orvostudomány is egyre inkább egyetért, és manapság már nem csak a testet gyógyítják, persze az elsődleges a test gyógyítása, de egyre több helyen több, nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy amellett, hogy testi gyógyulási feltételeket biztosítanak egy kórházban, emberséges bánásmóddal, már ha lehet, és a túlfeszített munka nem akadályozza meg a nővéreket és az orvosokat ebben, itt Magyarországon sajnos ez a helyzet, de ahol nem, ott igyekeznek odafigyelni. És már olvasunk és hallunk vidám orvosokról, vagy olyan eszközökről, amikkel kicsit pozitívabbá, vidámabbá teszik a kórházban a létet, mert az emberi lélek érzései, pozitív gondolkodása segít a test gyógyulásán. Ha valaki valamilyen pozitív célt lát maga elé. Én olvastam egy nagyon kedves történetet, akkor egy nagymama valamilyen betegségben feküdt a kórházban, és az orvosok már kezdtek aggódni, mert nem úgy gyógyult, ahogy várták, sőt, igazság szerint romlott az állapota. Idős volt már, és úgy gondolta, hogy ezt már nem igazán szeretné, vagy nem szeretné túlélni, ezt a kórházi kezelést, vagy ezt a műtétet. Amikor bement hozzá a család is, bement hozzá a kisunoka is, és eljátszott a nagymamával, és elmondta neki, hogy milyen jó lesz majd, hogyha nagymama hazajön, mert még nem fejezte be azt a párnát, amit hímezni szeretett volna neki, vagy még nem csinálták meg azt a babát, nem öltöttették föl, és olyan sok mindent magyarázott, hogy milyen jó lesz majd, ha nagymama hazajön. És rá két hétre a nagymama haza is ment. Tehát attól a látogatástól kezdve neki megváltozott a hozzáállása, érezte, hogy valami jó dolog kell az életében, hogy történjen még, mert szükség van rá, van célja, és az segített a testi gyógyulásában is. Tehát Jézus köré nem csak azért mennek az emberek, mert megteszi, hogy valóban hatalommal és csodálatos erővel meggyógyítja a betegségeket, hanem az ő vele való közösség, a vele való hozzávaló közelség, az gyógyítja a lelket, elsősorban tisztítja, és jobb életet, jobb élet látást biztosít az embereknek, ad. Aztán eltelik az este, és ezek az emberek teljesen jó hozzáállással, és teljesen pozitív gondolkodással vannak Jézus körül, és nem akarnak elmenni. Tudok olyan gyülekezetet, Szegélyben is van, ahol reggel oda mennek az emberek a gyülekezetbe, és ott vannak délutánig, 3-ig, 4-ig. Ez a pünkösdi gyülekezet, itt van a szomszédban, a Dózsa-György utcában. Mi egy picit másképpen rendeztük a hagyományainkat, nem is lehetnek 1-2 ezer emberrel egész nap itt lenni, hiszen régen ez ugye már ilyen szinten volt. Manapság ez úgy megmaradt, de nem is baj, hiszen a családdal is kell, sőt, kis csoportban a családdal nagyon fontos foglalkozni, és együtt is kell lenni. Vasárnapnak már annak is örülünk, hogyha egy-egy régi reformátusunk betéved egy órára, másfél órára a templomba, hogy énekeljen velünk és hallgasson igét. De ők nem akartak elmenni, és valahogy néha vagyunk mi is így, hogy amikor megérezzük az Isten közelségét, hogy ott van Jézus, akkor onnan nem akarunk elmenni. Ennek a következménye az, hogy hát a szükségleteket viszont be kell tölteni. Éhesek az emberek. És Jézus ad nekik enni. Nagyon sokan éheznek. Vajon tudunk mindenkinek enni adni? Vagy ha felmerül a kérdés bennünk, jogosan talán egy kicsit, hogy Jézus nem látja ezeket az éhezőket ma? És vajon nem tud nekik ma enni adni? Vajon az, hogy mi nem éhezünk, de a többiek éheznek, az Isten nem készteti arra, hogy valahol megjelenjen és kenyereket osszon? De tulajdonképpen igen. Ez azóta is megtörténik nagyon sok helyen. Nem is pontosan ilyen formában, talán egy picit a liberális, a Biblia magyarázat közelebb jár az igazsághoz, de Jézus maga is üzen, hiszen ebben a csodában nem pusztán azt mutatja meg, hogy ő képes adni az emberi egzisztenciához, hozzájárul ahhoz, hogy mi munkánkban, a mindennapi kenyerünkben elégedettek legyünk, de ehhez nem pusztán az kell, hogy őt meginterjúvoljuk, és aztán ő kitárja a kezét, és mindenkinek a kezébe ott terem a kenyér. Két lépcsőfok kell hozzá. Ha a saját egzisztenciára gondolunk, és azért gondolhatunk, hiszen küzd mindenki. Küzd mindenki azzal, hogy a mindennapi kenyere a betevő falatja meglegyen. Fiatalok, pályakezdők, jesenlévők, nyugdíjasok. Tudjuk azt, hogy ha megszűnne az állásunk, vagy ha elveszítenénk a jövedelemforrásunkat, akkor nagyon kevés tartalékunk van ahhoz, hogy hosszú ideig éljünk. A mai gázárak és villany és vízárak mellett, mai fűtés ilyen hideg téli időszak után elveszi az élethez megtakarított pénzünket, és aztán utána nem marad. Ezért félünk. Vajon megmarad-e, vajon lesz-e a mindennapi kenyér holnap is? Hát az első üzenet az, hogy Isten szeretné, hogy legyen. Ő azonban, hogy a te életedben ez jelen legyen. Hogy neked legyen mindennapi kenyered, mindennapi betevő falat, és amit még ez pluszba jelent, tehát ezen a jelentés tartalmon túl. Túl egészen nem pusztán csak mondjuk egy autónak a fenntartásáig, vagy egy lakásnak a fenntartásáig, vagy az öltözködésig, esetleg a telefonig, az internetig, vagy a jóléti államoknak méltó bevásárlásig, vagy a konyháig, a mikrohullámú sütőn keresztül, esetleg másig. Ez mind Istennek az adománya is a te életedben, csak ehhez kell valami nagyon fontos dolog. Kell lesz hozzá te. Először is oda kell adnod neki azt, amit van. Fel kell ajánlani. Tanítványoktól megkéri, hogy adjatok neki ti. Szó szerint ti adjatok nekik enni. Tanítványoknak elő kell venni azt, amiük van. Oda kell tenni Istenet. Vajon, ha magam életére gondolok, mennyire vagyok kész mindent az Isten kezébe tenni? Vajon nem függök-e túlságosan attól, hogy ezt én csináltam, ezt én hoztam létre az én életemben, ezt én küzdöttem ki, ezt én harcoltam ki, ez az én cselekedeteim, az én tudásom, az én tehetségem, az én lehetőségeimnek az érdeme, az eredménye, az én kapcsolataimnak az eredménye. Ezt én tanultam meg, erre én kaptam, ha iskolás vagyok, akkor erre én kaptam 5-öst. Ez az én érdemjegyem, és ezért van nekem jó előmenetelem. Ez az én szakmai sikerem. Ez az én előrelátásom, és ez az enyém. És hogyha nekem ez nem lenne, vagy hogyha ez nem én adnám, akkor akkor valami nem, akkor nem lenne, akkor eltűnne. Akkor meginogna azt, hogy én ki vagyok. Akkor nem lenne kenyerem. Vajon mennyire ragaszkodunk a sajátunkhoz? Ragaszkodunk hozzá, hogy ne tűnjön el, mert ez a miénk. A gazdasági élet, a modern gazdasági élet azt mondja, hogy nyilván van gazdasági előlépés, lehetőség és fejlődés az üzletben, az üzletmenetben, de ahhoz kell tőke. Tőke nélkül nem tudsz profitot termelni. És ez nem csak egy ilyen gazdasági igazság, hanem ez sok minden másra is igaz. De vajon nem van, nincs ez túldimenzionálva? Néha nem érezzük megkötve magunkat ehhez a saját értékünkhöz. Ahhoz a kenyérhez, meg ahhoz a halhoz, ami a miénk. És vajon tényleg a miénk? Vajon nem mi is csak kaptuk? És hogyha kaptuk, akkor miért gondoljuk azt, hogy a miénk? Jézus egy nagyon fontos hozzáállást próbál megmutatni, majd megmagyarázni ezzel is a tanítványoknak. Mindaz, amit van, legyen az lelki, legyen az kézzelfogható, fizikális valóság, az Istentől van. Az elsősorban az Isteni. Te sáfárságra kaptad. És hogyha véletlenül azon kapnád magad, hogy félsz attól, hogy meginog az egzisztenciád, vagy az önbecsülésed, megroppan, hogyha téged nem becsülnek meg, vagy hogyha téged nem értékelnek, akkor eltűnik minden, és összeomlik a világ körülötted, akkor vigyázz, mert lehet, hogy ami a tiéd, ahhoz túlságosan ragaszkodsz, és túlságosan sokra értékelted föl. Még az Istennek sem vagy hajlandó felajánlani. Pedig 12 kosárral kapnád vissza. Csak ehhez tényleg el kell engedni. Ezt tényleg oda kell adni. És akkor Jézus visszaadja. Visszaadja még talán úgy is, hogy el sem veszi igazán. Ezért szoktuk mondani, amikor az adakozásra hívjuk fel az emberek figyelmét, hogy a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Szereti is, ez mondjuk nincs benne az igében, de tudjuk, hogy aki jó szívvel adakozik, ahogy ő elhatározta a szívében, azt az Isten szereti. És visszafordítja az adományokat. Azokat az adományokat, amiket tényleg odaadsz és tényleg odaszállt. Én még sosem jártam úgy, hogy nem kaptam volna vissza azt, amit én adtam az Istennek. Bármin keresztül, gyülekezeten, alapítványon, de az Isten ügyére. Az valahogy mindig visszajött. 12 kosárnyival. Tehát az első lépcső, hogy te magadban tisztán láss, ami vagy, ami az életed, az egész valóságod, ami a tiéd, ami a tehetséged, ami a pénzben értéked, ami az előmeneteled, ami a kapcsolataid, az mind az Istené. És amikor az Isten kéri, akkor fel kell ajánlani. Ha a tanítványok nem adták volna oda az 5 kenyeret és a 2 halat, akkor abból Isten nem tudott volna csodát tenni. Nem azért, mert nem képes rá, de a semmiből teremtett bennünket, hanem azért, mert szeretné, hogyha ebben mi munkatársak lennünk. Mert hogyha ő így tett volna, akkor nem tanultunk volna belőle semmit. Van egy nagyon szép indiai mese, és még egyszer majd visszatérek Indira Gandhira, amikor a maharadzsa, vagy hát a szegény koldus ül az útszélén, ezt olvastam, keresztény értelmezése is van, szegény koldus ül az útszélén, és arra megy a csodálatos, hatalmas királynak a hintója, és a király kiszáll, a koldushoz oda megy, és megkérdezi, hogy mit tudsz adni nekem. Koldus megtöbben, ő adjon neki. Ő tőle kér a király, akinek aranyhintója van. De nem mer ellenszegülni, hiszen ő a király, megkeresi a táskájában, kutat a kis tarisznyájában, és talál egy rizsszemet. És a rizsszemet átadja a királynak. És a király megköszöni szépen, és elül a hintójába. Aztán elmegy. És miután felháborodottan veszi elő a félretett kis vacsoráját és elemózsáját a koldus, látja, hogy a tarisznyában valami csillog. És amikor kutat utána, akkor előveszi és látja, hogy a rizs sem. Csak arra tudod. És akkor elsírja magát, és megérti, és azzal fejeződik be a történet, hogy bár csak lett volna erőm odaadni neked mindenemet. Mert az Isten nem fukarkodott, amikor kérték az életét. Isten ő teljes mértékben átadta az egész életét nekünk, értünk. Ez a fajta önfeláldozó hozzáállás szükséges ahhoz, hogy az Isten odálljon az életünk mellé, és visszaadja a saját életünket saját magunknak, csak másképpen arany, átvitt értelemben aranyfényben. Aztán szükséges a közösség. Amikor mindezt a tanítványok másoknak adják. Odaadják azoknak, akik Jézushoz jöttek. Sokszor sikerült segíteni. Az elmúlt néhány hétben több fa és élelmiszer csomagot is adtunk, és láttuk, hogy jó helyre kerül. Nem gondolkodok tovább. Nem tudom, hogy mennyire tudtunk igazán segíteni. Nyilván nem arról szólt ez, hogy valakinek az életét teljesen rendbe tegyük. Hiszen akinek nincs háza és nincs munkája, azon én magam nem tudok segíteni. De amit az Isten elénkbe tett, és ami nekem nem szükséges és fölösleges, amit a gyülekezet összegyűjtött, abból adtunk. És arra a napra, vagy arra a hétre szereztünk jót, örömet, békességet azoknak az embereknek, akiknek nem volt fájuk, és nem volt ételük. Valamit adtunk. Talán adtunk egy lökést ahhoz, hogy elkezdjen önmagán is tudni segíteni. Talán adtunk egy olyan lelki támaszt, amivel már úgy érezte, hogy az élete nem értékes, és nem fog rajta senki segíteni. Nem tudom. Nem tudom, de nem is az én dolgom, hogy tudjam. Tudja majd valaki más. Nekem az a dolgom, hogyha csak két halam, öt kenyerem és két halam van, akkor azt az öt kenyeret és azt a két halat, ha Jézus parancsolja, és ha látom, hogy szükséges, akkor odaadjam. Lehet, hogy sokkal több lesz belőle. Lehet, hogy látták, vagy tudják a példákat, és követik majd az emberek. Azok az emberek, akik gazdagok, akiknek lenne 12 kosárnyi élelmiszerük, mert milliárdokkal szórakoznak és játszanak a világban, de a szívük nem a felé fordul, ami felé az Isten próbálná őket vezetni. Lehet. Lehet, hogy ez is szükséges ahhoz, hogy valamire ráébredjünk a társadalmi rendünket illetően arra, hogy nem jó, és hogy nem tökéletes. És talán arra is, hogy sosem lesz az. De talán ez az egész azért van, hogy ebben mi küldetést, hogy ebben mi utat, lehetőséget, Istentől rendelt talentumunkat való kihasználást találjunk meg. Lehet. Az biztos, hogyha egyszer sikerült valakinek betölteni egy éhezőnek a szükségét, talán egy kenyérrel, tudja, hogy milyen érzés. Ez a lelki érzés, ez a 12 kosár. Sőt, annál sokkal több. Ez maga a csodának a tudata. Mert hinni kell a csodában. A mai világ egyik nagy betegsége, hogy nem hiszünk. Nem tartozunk össze, nem segítünk egymásnak, és nem hiszünk Isten csodájában. Nem tartozunk össze, ha már Indira Gandhira gondolok, akkor ő Dél-Afrikában tanult egyetemen, és olvastam róla, hogy egyszer, amikor kiábrándult sok mindenből, filozófiát, keleti filozófiát, nyugati történelmet, nyugati filozófiát tanult, és elment ott a Dél-Afrikai Köztársaság fővárosában egy templomba. És mikor bement a templomba, akkor két kedves, jól öltözött fiatalember állt elé, és azt mondta neki, hogy ne haragudjon, de ez fehérek számára fenntartott templom. A város sok pontján van színes bőrűek számára fenntartott templom, legyen szíves oda menni. Talán ez volt az a momentum, ami után Gandhi azt mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy ez a kereszténység, ami ebben a világban kereszténység, az, amit Jézus akart megláthatni, vagy akart megtanítani az embereknek. Talán ez az egyik olyan volt, ami miatt ő soha nem lett igazán keresztény. És vajon mi milyenek vagyunk? Vajon tudunk összetartani? Most nem csak színes bőrűekről gondolkodom, hanem saját magyarjainkról, társainkról ebben a városban. De ha nagyon messze nem is akarok menni, akkor gondolok a családjainkra, akikkel együtt élünk. Vagy mennyire tudjuk őket szeretni, elfogadni. Mennyire a miénk az ő életük, és mennyire van az ő életük a mi életünkben. És mi mennyire élünk értük? Vagy mennyire tesszük önzésből azt, amit teszünk? Tehát nincsen közösségünk. És nem hiszünk a csodákban. Nem hiszünk abban, hogy valaha is Isten képes arra, hogy a semmiből, vagy abból a piciből, ami nekünk van, sokat teremtsen. Pedig képes rá. Megint csak afrikai példa, van olyan városrész Kenyában, ahol, és ez a úgynevezett, jó, hogy kicsit lehet, hogy karizmatikus mozgalomnak a filmje, az Átváltozás, a című film, de azért érdemes megnézni, talán egyszer a presbitériummal, valamelyik karácsonyi alkalommal, vagy újévi alkalommal meg is néztük, ahol az Átváltozás úgy történt meg, hogy egy bűnözéssel és prostitúcióval és mágiával telt városrészben elindult a Krisztus evangéliuma egy pici gyülekezetben, és 15 év múlva az a városrész az egyik legbékésebb, legnyugalmasabb városrészévé vált annak a városnak. Csoda. Olyan csoda, amiben mi már nem hiszünk. Nem hiszük azt sem el, hogyha nincs állásunk hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy egyszer csak lehet. Nem hiszük el, hogy ha a testvérünk, akit 1000 éve nem láttunk, vagy megszakítottuk vele a kapcsolatot, hogy ő vele még ki tudunk békülni. Azt sem hiszük el, hogy Cegrédből valaha lesz város, olyan város, amit mi igazán szeretnénk. Nincsen főterünk. Nem hiszük el, hogy lesz valaha egy olyan főterünk, ami mindenki számára egy kellemes, kikapcsolódó központ. De ez csak az egyik dolog. Nem hiszük azt sem el, hogy ez a város valaha lehet olyan, ahol nem pletkálnak egymásról az emberek, és nem akarnak rosszat egyik ember a másiknak. Nem hiszük el, mert túlságosan bele vagyunk fásulva a saját előítéleteinkbe. Mert ehhez csoda kéne. Nem 5 kenyér és 2 hal csodája, hanem talán egy picit kisebb, vagy nagyobb csoda. Mi a nagyobb? 5 kenyérből 5000 embert megvendégelni, vagy lelki állapotot, hozzáállást, habitust megváltoztatni, embereket megváltoztatni. Mind a kettő csoda. De mi ebben a csodában sem hiszünk, és abban sem hiszünk, hogy valaha Magyarország egyszer kilábal az adósságokból, és vissza tudjuk fizetni a svájci frank alapú hiteljeinket, és nem hiszünk abban sem, hogy tudunk egészségesen is élni. Nem hiszünk a csodákban. Pedig ez a történet azért van nehéz, hogy higgyünk. Mert az Isten kész csodákat tenni az életünkben. Hiszen ő a gondviselő Istenünk. Ő az, aki teremtette az életünket, nélkül nem lennénk. Ő az, aki előhívta az életünket, ő az, aki az édesanyánkat megáldotta, hogy kihordott bennünket és felnevelt bennünket. Ő az, aki egészen eddig mindig figyelte a lépéseinket, és bár nem szólt bele, mert nem az a típus, hogy mindenbe beleszóljon, de mindig ott volt szeretetével. És aktívan részt vett az életünkben, nem csupán várt, hanem gondot viselt rólunk még akkor is, hogyha mi nem tudtuk. És kész csodát tenni. Kicsit hadd legyen ez az este arra, rányíró szemek, nyissa rá arra a szemeinket, hogy Istennek van lehetősége csodát tenni az életünkben. Ahhoz kellünk mi is. Át kell adnunk magunkat neki. Az ő gondviselésébe bízni, és kevésbé a mi tudásunkba.
mi lehetőségeinkben. Jövő hetünk is lehet. A jövő hetünkben is lehet számtalan ilyen lehetőség. Lesz rá alkalom, hogy megmutasd, hogy mennyire adtad át magad neki. Mennyire adtad oda mindenedet. Nem biztos, hogy az házadat kéri, vagy a pénztárcádat, lehet, hogy csak a haragodat. Lehet, hogy csak a bocsánatodat kéri. Lehet, hogy csak a dicsőségedet, az önbecsülésedet, vagy a megbecsülésedet kéri. De hogyha alázatosan át tudod neki adni, akkor ő csodát fog tudni tenni. Mert ő vezeti a kezedet, tudja vezetni a szádat, a gondolataidat, hogy olyankor, amikor arra van szükség, azt mond, amire szükség van. Erre hív. Bízzál bennem. Ő szeret. Amen. Hadd csak a fényket is imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk vagy, Urunk. Tudjuk, mondjuk, olyan hatalmas, aki kezedben tartod a csillagrendszereket, és a pici kis apró sejtekben és molekulákban intézed és figyeled és megtartod az életet. Te vagy az, aki minket már akkor is ismertél, amikor még nagyszüleink sem születtek meg. Neked köszönhetjük az életünket, és abban mindent. Szeretnénk ezt, hogy őszintén a szívünkbe fogadva elmondani neked. Mi szeretnénk megköszönni. Szeretnénk, hogyha őszintén tudnánk mondani, hogy te vagy minden mindenekben az életünkben. És te látod, hogy milyen nagy szükségek vannak. Milyen szükségeink vannak nekünk lelki és testi. És te látod a világot is, és te látod a sok nyomorultat, a szegényt, akik éhezőek, akiknek kenyerük nincs, és azt is tudod, és te tudod betölteni. Abban, amiben nekünk szeretünk van, segíts nekünk, hogy hasznára lehessünk a te terveknek, a te céljainak. Segíts nekünk, hogy a magunk életét legelsősorban tudjuk rendbe tenni, hogy ott tudjuk felajánlani azt a kenyeret és azt a halat, amikor te rendezni akarod lelkiségünket, szellemünket, gondolatainkat, kapcsolatainkat. Így kérlek, Uram, hogy áld meg bennünket ezen a mai estén is, és a jövő héten végig. Hogy amikor majd minden nap elég voltunk imádságban, akkor legyen miért hálát adni, és legyen mire rácsodálkozni, hogy te, mert mi megengedtük, mert mi akartuk, mert mi engedelmeskedtünk neked, te csodát tettél az életünkben. Így kérünk családjainkért, így kérünk országunkért, népünkért, nemzetünkért. Tégy út velünk, és hely vonat ránk. Hadd maradjunk meg szeretetben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.